fülke, melyben a kis Veronka ült, és a lúd. A lovak, a sármány és a fecske bágyattan eresztették le a fejüket. A sármány szeretett volna egy kicsit ledőlni, próbálta is, de a kocsi rúd miatt nem tehette. Amint fél oldalra is billent, érezte a hám köteleit a bőrébe bevágódni, és a lóbecsület nem engedte, hogy addig kényelembe helyezkedjék, amíg a hám rajta van. Nagy dolognak kell annak lenni, hogy a fölszer számozott ló lefeküdjék. A lóban nagy a kötelességérzet. Billegi Máté most megfordult, és észrevette a papot a küszöbön. Hopp, Jankó! Hopp, de megnőttél! Elnyed, de nyurga legény lettél! De elcsodálkozna az anyát, ha élne. Az eddig vigye el ezt a kötelet, ugyancsak erős görcsöt csináltam rajta. A pap egy-két lépést tett előre a szekér felé, hogy Billegi uram még mindig a kosár leoldozásán fáradozik. A szó, ha anyád élne, egyszerre a homlokára zuhant, mint egy éles kő, feje zúgni kezdett, lábai megtagadták a szolgálatot. Anyámról beszél kegyelmed? Dadogta sápadtan. Anyám meghalt. Letette szegény lélek a kanalat, de ímhol, kivevén zsebéből a fanyelő bicskát, elnyisszantotta vele a kötelet, a hugocskád, vagy uram, bocsáss, mert olyan kurta eszem van, mint a csirkének, mindig elfelejtem, hogy a tisztelendő úrral beszélek. Elhoztam a tisztelendő úrnak a hugocskáját, hová tegyem le? Ezzel leemelte a kosarat, melyben a gyermek aludt szép, csendesen, nyugodtan, a liba mellett. A liba úgy vigyázott rá, mintha valami pesztonka lenne. Kergetvén el mellőle, örökké izgő, mozgó nyakával jobbról-balról a legyeket, amelyek szívesen szálltak a leányka piros szájacskájára, mint a mézre. Az őszi nap elagott fénye beragyogta a kosarat és az alvó gyermeket. Máté gazda kérdőn függesztette vízszínű szemeit a papra, várta, hogy az szóljon valamit. Meghalt, kérdezte nagy sokára. Lehetetlen az, nem éreztem meg. A homlokához kapott és felkiáltott fájdalmába. Senki sem értesített. Ott se lehettem a temetésén. Magam se voltam ott, mondta Billegi uram. Talán vigasztalni akart azzal, hogy ő sem volt ott, aztán hozzátette jó akaratulag. Isten őfelsége magához vette, az ő trónusához szólította. Nem hagy itt az egyikünket se, tisztelendő uram. Ezek a rusnya békák, hogy ráléptem most itt egyre. A paplak labodával, maszlaggal benőtt udvarán vígan ugráltak, cuppogtak a békák, melyek a templom lyukacsos, nedves fundamentumából jártak ki ide, sőt, kérezni. Hová tegyem le a gyereket? Ismétlé Billegi uram, de miután nem nyert választ, szép óvatosan leeresztette a kosarat az Eszterhaj alá. A pap le volt sújtva, érzéketlenül megzsibbadt lélekkel álltott, szemeit a földre szegezve, úgy érezte, mintha szaladna a föld a házakkal, a lécemkerítésekkel, Billegi Mátéval, a kosárral együtt, és ő csak állna, egyre állna rajta, képtelen mozdulni akár ide, akár oda. A háttérből az ukrica erdő fenyvesei zúgtak, mintha valami csodálatos, szívet összefacsaró szózat szövődnék a zúgás közé, az édesanyja hangjához hasonló. Reszketett és figyelt, ezeket a hangokat igyekezett külön választani, és mikor már szinte sikerült egyet-egyet felismerni, megkülönböztetni, egy idegenszerű búgás ketté csapta magába most. Pedig csitt, csitt, né, most is az anyai hang szólott ki az erdőből. Neveld a gyermeket, Jankó, Jankó! De míg a túlvilági hangokat kapkodta János pap, Billegi Máté uram megorrolta az útlanságát, hát legalább egy barátgaras mégiscsak megérdemelne, ha egyebet nem. Barátgarasnak a köszönömöt hívják arrafelé. Ha már így van, szólt ő kegyelme bosszusan, és megsuhintotta az ostorát. Isten áldja meg tisztelendő, gyí sármány! János pap még mindig nem válaszolt. Észre se vette nagy fájdalmában, ami körülötte történik. A lovak már meg is indultak, mellettük gyalog Billegi uram, mert domnak megyen az út, lassú, haragos mormogással, hogy ez se valami különös ám a világrendben, hogyha a kis csirkéből páva lesz, a csirke állapotjára nem emlékszik. Fölérvén a dombra, még egyszer visszapillantott, és meglátván a még mindig mozdulatlan kántorfiút, hogy mint egy nyugtatványozza az elvégzett kötelességét, rákiáltott. Aztán átadtam ám, ami átadni való volt. Elocsudott a kiáltásra, megrázkódott, lelke visszatért szomorú barangolásából, mert messze barangolt az anyja után. Első dolga volt anyját fölkeresni, vele töltötte azt az időt még egyszer, amit már vele töltött azelőtt, és aztán vele töltötte képzeletében azt az időt is, amitől a távolság megfosztotta. Ott volt a haldokló ágyánál, térdepelve, imádkozva, és amire akkor az anyja gondolt, ami mondani valója volt, utolsó sóhaját a levegő átvette, a szélnek odaadta, szél az erdő által kikiabálta. Neveld a gyermeket, Jankó! Nem szükség a gyermeknek otthon lennie, hogy a haldokló szüle utolsó akaratát, vágyát megtudja. Papírosra sem kell tenni azt. Nem baj, villamos drót, ha el nem viszi. Vannak arra különb, nagyobb erők. Jánosnak az volt az első ösztöne, utána futni Billegi uramnak, hogy álljon meg, beszélje el, mindent beszéljen el anyjáról, amit tud, hogy élt utolsó két évében, hogy halt meg, miképpen temették el, mindent, mindent. De a halápi szekér már messze járt, és e percben a kosarat pillantotta meg, az kötötte le a figyelmét. A kosárban kis hugocskája aludt. A fiatal pap még nem is ösmerte, soha nem látta a gyermeket. Apja temetésén volt utoljára otthon, anyja szekeret küldött érte, most senki se értesítette. A kis Veronka még nem volt a világon, csak édesanyja leveleiből tudta, hogy egyáltalán van. És a levelek is olyan szégyenlősek, olyan szűkszavúak voltak. János odalépett a kosárhoz, megnézte a pufók rokonszemves arcocskát. Van benne valami a mamából, gondolám. És amit nézte, tovább nézte, kezdett ez az arc nőni, változni, és vibráló szemei elé egyszer csak vonásról vonásra előpattant az anyai arc. Szent Isten, milyen csoda ez, milyen káprázat ez! Csak egy fél percig tartott az egész, aztán újra kicsi gyermek volt. Ó, csak kinyitná a szemecskét. Úgy szerette volna János, ha kinyitná, de nem nyitotta ki, csak hosszú pillái serkedtek ki a két hasadékból, mint fekete sejem rojtot. És most ezt nekem kell felnevelnem, tűnődött János, és végtelen melegség futotta el a szívetáját. És föl is fogom nevelni. De miből, Istenem, miből? Hiszen magamnak sincs mit ennem. Ha mihez kezdjek? Mihez? Mint ahogy eddig is, ha a lelkét csüggedés szállotta meg, és tanástalanság, az imádságra gondolt. Most is ezt tette, átment a templomba, imádkozni. Éppen nyitva volt az Istenháza, két öreg anyóka meszelte a belsejét. János pap nem ment az oltárhoz, mert éppen ott pepecselt a két anyóka, hanem mindjárt kívül a szentelt víztartó mellett állt a Jézuska alakja fából és pléből, hát előtte térdepelt le. Az esernyő és Szent Péter. Igen, a Jézus elé térdepelt le a pap. A Jézushoz fordult, ami urunk Jézushoz. Milyen szerencse az emberiségre, ez a Jézus, ez az Isten, aki ember volt. Az Istenről nem tudom milyen, a Jézusról tudom. A Jézus ösmerősöm, és mindenkinek ösmerőse. Tudom, mit csinál, tudom, hogy gondolkodott, még az arcát is ösmerem. Nem az tölti el a lelkemet megnyugvással, hogy ő uram nekem, de az, hogy ismerősöm. 2000 évnek előtte élt ezen a földön egy ismerősöm. Milyen világot összekapcsoló gondolat. Az akkori emberekből és az utánuk valókból is por lett, a porból fű lett, a fűből tudja Isten mi lett, de ő, az én ismerősöm mindig élt, mindig volt és mindig lesz. Ha elutazom messze idegen országokba, idegen népek közé, az arcok mások, az állatok is mások, a füvek is mások, az ég is más. Már azt kell hinnem kietlen, megborzasztó elhagyatottságomban és magányomban, hogy nem is ezen a világon vagyok többé. Amikor egyszerre csak valamely ember lakta telep szélén, elémbe bukkan egy kereszt. Azon egy sebektől vérző pléen egy ember. Az én ismerősöm. Aha, itt van ő. Még itt is itt van. Én nem vagyok többé egyedül. És nem vagyok elhagyatva. Letérdeplek előtte akkor én is, és elmondom neki épp úgy, mint most ez a pap, hogy a szívemet mi nyomja. Segíts meg engem, Uram Jézus, e gondolatokat terjeszti eléje János pap. Anyám meghalt, kisugorot elhozták nekem, igen, nekem kell őt felnevelnem. Szegény vagyok, gyámoltalan vagyok, sose tudtam, hogy egy gyermekkel mit kell csinálni. Ó, hagy mentő gondolatot, Jézus! És hajítsd le kimeríthetetlen bőségszarútból az eszközöket, hogy őt táplálhassam, gondozhassam. Tégy velem csodát, Uram Jézus! A plére festett Istenfiú, mintha hallgatná az ima szavait, az árnyékok és a fénysávok, amik az ablakokból, a falakból őre elvetődnek, és ő rajta rezegnek, mintha az ő arcának a nyilatkozásai volnának, mintha ő mosolyogna sok szenvedései közepette, és integetne a fejével. Jól van, mindent tudok. Majd közbeavatkozom. Sokáig imádkozott így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez alatt, mint ahogy őszkor gyakran megtörténik, a tikkasztó szinte természet ellenes meleg után, hirtelen beborul az ég, fekete felhőjű vihar keletkezik. Mikor kilépett a templomajtón, óriási záporeső zuhogott, a falu mögötti hegyekről szilajon nyargaltak le a vízzel megtelt patakok, és a barmok bőgve szaladgáltak az utcákon. Jánost a rémület fogta el. A gyermeket ott hagytam az Eszterhaj alatt. Jaj, annak vége van! Mint az őrült rohant a lakóháza elé, és igen elcsodálkozott a látványra, amely előtte kitárult. A kosár ott állt még most is. A gyermek a kosárban ült, és a lúd az udvarba szaladgált, az eső zuhogott egyre, zuhogott az Eszterhéj alá is, patakokba folytott is az esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az esernyőn, az alján is alig lehetett fölismerni az apró virágos csíkot, mely körös körül futott a régi idők divatja szerint. A fiatal pap hálás szemet vetett az égre, fölkapván a gyermeket a kosárból, összecsókolta, és bevitte az esernyő alatt a szegényes szobába. A gyermek szemei most ki voltak nyitva, kékek voltak, és bámészan tekintettek a papra. No, hát ez nagy szerencse, mormogta a pap, hogy ez a gyermek át nem ázott, hát úgy áthűlhetett volna, hogy bele is hal, tekintve, hogy nem tudnék rá száraz ruhácskát adni. De honnan kerületett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan? Glogován nincsen esernyője senkinek. A szomszéd házakból a parasztok barázdákat ástak az udvarokon, hogy azokon a víz lefolyjon. A tisztelendő úr sorba kikérdezte. Nem látták-e, hogy volt valaki a gyermek mellett? A gyereket látták, de mellette tudtukkal senki nem fordult meg. Az öreg Adamec Mátyás néki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejére, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé változzon át, mindjárt, ha nem így van, mert tudnék Adamecné mondja, hogy a Szűz Mária maga eresztette le ezt a szerszámot a szegény árva védelmére. Ostoba fecsegés az Adamecné. Adamecné szeret felhőpinteni a garatra, nem csoda, ha többet lát, mint kellene. A múltkor nyáron is Péter Pál éjszakáján megnyílt előtt a menny. hallotta énekelni az angyalok seregét, és látta őket, amint processzióval járulnának Isten őszentelsége elé, ki a karbunkulus trónján ült. Ott ment a processziós népség között az ő harmadéve elhalt unokája, Plachta Jankó is, gyolcs gatyáskájába, veres mellénykébe, melyet maga Adamecné volt annak idején. És a közelebbi évtizedben elhalt glogovaiak közül is megpillantott néhányat, amint ott lépkednek a mennyei énekszó mellett, lassan, ünnepélyesen, szakasztott azokba a ruháikba, amelyekbe eltemettetének. Képzelhetné, hogy Péter pár napja után, mi ezt a látomány híre szétment, mennyire kapós volt a szent özvegy. Sorba jövének hozzája, kinek elhalt kedveseik vagynak a föld alatt, és nem látta azokat a fenn az égben. Hát az én lányomat, hát az én apuskámat, hát az én szegény uramat. Hitték, mert van benne valami észszerű, hogy Adamesznének többet megmutatnak a mennyei hatalmak, mint akit más anya szül. Mivel, hogy az Istenbe boldogult apjával, Flinta Andrással, aki nagy tolvaj hírében állott, valóságos csoda történt. Midőn a glogovai temetőből országútnak szakítottak le egy darabot, most 80 éve, felásták a sírját, hogy újba tegyék át, és megnézően az öreget csodálkozva látták, hogy szakálla nőtt a sírba. Noha halálakor öt tanú bizonyítja, szép tisztára megborotválta Gundros Tamás, a tehénpásztor. Hát, hogy az öreg Flinta most az égben van, az annyi, mint a 2x2, s ha ott van ők igyelme, amilyen ravasz imposztor volt, bizonyára nyitva hagyja némelykor az ajtót egy kis bekukkanásra az ő Agnisa leányának. Igaz ellenben, hogy Vapka Pál a harangozó mást állít. Vapka Pál azt mondja, hogy amikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picint hátrafordult, egy vén zsidóforma alakot látott szambogni az úton a parókia irányába, és annak a kezébe volt az a piros óriási vászontányér, melyet a tisztelendő úr a kosába talált. Papka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, a szél is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, arra esküt is merne tenni, pedig Vapka Pál szava hihető ember. Ezt a zsidóforma alakot mások is látták. Öreg volt, hosszú, őszhajú, meghajlott hátú, a fogantyújánál malackfark módjára kunkorodó bot volt a kezében. A pribilé kútjánál a szél lekapta a kalapját a fejéről, és egy akkora fehér kopasságot lehetett a feje búbján látni, mint egy kantárkarika. Akármi legyek, mondott az egyházfi, ő látta így kalap nélkül, ha nem úgy nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter. Szakasztott olyan volt, csak éppen a kulcsok hiányoztak a kezéből. A pribilé kútjától átcsapott egyenest a Stropov István lucernásának, ahol is a krátkié kajla tehene, mely oda beszabadult, fel akarta öklenni az öreg zsidót, mire az botjával megütötte. És azóta a tehén, kérdezzék meg Kentek a krátki familiától, 14 ice tejet ad naponként, azelőtt istenes óta 4-et adott. A falu legrégén meg is szólította a Molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Lehotára. Az Erzsi lány megmondta neki, mire megindult a kitaposott gyalogúton fel a hegynek. Úgy rémlett most utólag Erzsinek, hogy alig ha ott nem volt a feje körül, amint ment a fénykarika is. Hát persze, hogy a Szent Péter volt, miért is ne lett volna, hisz eleget járt, eleget csöklött, botlott itt azelőtt Krisztus urunkkal. Maradt is annyi krónika a viselt dolgairól, hogy századik emberölt is meséli még, és ami egyszer nem volt lehetetlen, hát másodszor is megtörténhetik. Fülből fülbe szállott a csodás hír a faluban, hogy a pap kis hugocskájának egy vászon sátrat küldött le az úr, a nagy felhőszakadás óráján, hogy meg ne ázzék. Magát az öreg Szent Pétert szalasztotta le az árvák és gyámoltalanok gondviselője. Bezeg lett erre jó dolga a gyermeknek. Legott divatba jött. A falu öreg asszonyai neki gyürkőztek, nosza hamar, kalácsot dagasztani, tejbe kását főzni, mákos patkót sütni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte a tisztelendőr az ajtót nyitogatni, napközben olyan sűrűn hordták a hótiszta szakajtókendőke betakart tálakba a sok finomabbnál finomabb elemózsiát, János pap csak ámult, bámult, mind egyre csak jöttek. Jaj, lelkem, tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt hallottuk, hogy a kisuga megjött. Hát azt gondoltam, hogy jól fog neki esni egy két ízes falat. Bizony lehetne különbis, de hát aminő telik a szegény ember. A szívünk kitűnő, lelkem tisztelendő, de a lisztünk nem mund liszt. Az a zsivány molnál megégette egy kicsit, már azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gehennára való. Szabad a kis angyalkát meglátni. Jaj, azt mondják, hogy valami remek jószág. A tisztelendő hogy ne engedte volna meg, hogy sorba odajáruljanak a csepp Veronka elé, simogassák, becézgessék, összefalják, nyalják, némelyik még a lábacskáját is megcsókolta. A pap gyakorta elfordult, hogy észre ne vegyék a hívei a könnyeket, amik elérzékenyülésében a szemeiből szivárogtak. Amellett a lelki ismeret is mardosta, szemrehányásokat tett magával. Mennyire félre ismertem ezeket az embereket. A kerek világon nincsen jobb nép, mint a glogovai, és hogy szeretnek? Bámulatos, hogy mennyire szeretnek. Öreg uzsonna táján eljött Adamec né, és aki pedig nem sokban nézte eddig elé az új tisztelendőt, s aki azon a réven, hogy az apja szakálla kinőtt a holta után, ami által némileg a szentek közé keveredett, joggal vélt avatkozni az egyház dolgaiba. Tisztelendő a csuszka, mondá, a gyermekhez valami gondviselőné kellene? Hát az bizony kellene, szólt a pap elgondolkodva, de hát szegény az eklézsia. Szegény az ördög, pattant fel Adamec né, mert lelke nincs, nekünk pedig van lelkünk. És végre is a tisztelendő úr nem tudja a leánkát sem felöltöztetni, sem megbosdatni, sem haját befonni, és aztán, ha enni kér napközben, hát a kántornál nem lehet kosztolni egy gyereket. Itthon kell főzetni, szent atyuskám. Én mondom ezt az öreg Adamec né. A harangozó meg jó arra, hogy takarítson, de mit értene a mamlasz egy gyerekhez? Igaz, igaz, de hát hol vegyem a... Hol vegye? Hát nem itt vagyok én. Engem az Isten is papszakásztének teremtett, mint hogy már én bennem a gyanú meg nem botlik. Igen, igen, ötölt hatolt a pap, de honnan vegyem én a fizetését? Adamec né a csipőjére ütött két oldalról a két tenyerével. Adj ezt kettőnkre, édes lelkem, én rám meg az Úristenre. Majd megfizeti ő nekem az atyuska helyett. Még az este beállok a szolgálatba, elhozom magammal az edényeimet is. A pap egyre nagyobb bámulatba gurult. Hát még Urszinyi, amikor estefele átjött látogatóba, s a pap elbeszélte neki a mai nap történetét. Az Adamec né ajánlatát. Hát ott aztán összecsapta a kezét. Adamec né, az az öreg boszorkány, fizetés nélkül. Hogy majd az Isten fizet meg érte? Na János, ilyen csoda még nem történt, hogy glogovai ember készfizető kezesnek az Istent fogadta volna fel. Hát te valóban megbabonáztad ezeket az embereket. A pap csak csendesen mosolygott, s mély áhítat rezgett a lelkében. Ő is érezte, hogy csuda történt, hisz minden olyan rendkívüli, olyan megfoghatatlan, de sejtette a változások forrását is, az ima, melyet a Jézushoz intézett a hideg templomi kövön térdepelve meghallgatást nyert. Igen, odafönt. Jézus beszedte a glogovaiak önző lelkét, és mindeniknek a magáéból küldött. Jézus lehellete érzik az emberek arcán, viselkedésén. Valóban csuda történt. Az esernyőről forgalomba jött híreket, részint nem hallotta, részint mosolygott rajtuk. Igaz, hogy nem értette, miképpen került oda az esernyő, egy percig csodálkozott rajta, de aztán nem törődött vele, és oda támasztotta egy szögletbe, ha a tulajdonosa jelentkeznék érte, ám bár hiszen össze-vissza nem ért öt garast. Hanem a mai nap eseményei mindezzel ki nem merültek. Este villám gyanán terjedt el a hír,